Most helyünkön ülve maradva hallgassuk csak, tehát a János szerinti evangéliumnak a harmadik fejezetéből a 18. vers, ugye, és 17-18. vers, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. És akkor arról teszünk most bizonságot, hogy hogyan végzi el Isten az ő üdvözítő munkáját életünkben, és hogy ma is munkálkodik a Szentlélek fiatalok életében is, és olyanok életében is, akik evangélikus háttérrel rendelkeznek, akik jártak templomba gyermekkoruktól, nekik is szükségük van a megtérésre, és erről fog bizonságot tenni nekünk, Garay Szilvia.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, valóban Garay Szilviának hívnak, és eredetileg egy kis nógrádi faluból Erdőkürtről származom. Később kerültem Pestre és az angyalföldi gyülekezetre, erről is lesz majd szó. Én ma ünneplem a szülinapomat. Nem a test szerintit, de mert hát a szeptemberben van, hanem a lélek szerintit, az igazi szülinapomat. Mert egy 2 éve pünköskor volt az én első igazi pünkösdöm, amikor valóban az én számomra is személyessé vált az ige, személyessé vált az üzenet, és valóban az én Uram lett Jézus Krisztus. Hosszú volt az út idáig. Egy nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, és a családom egy tót származású evangélikus család, évszázadok óta evangélikusok vagyunk, amennyire én tudom, és hát a szüleim szerint nagyon rossz gyerek voltam, de azért a legtöbben, akik láttak a környezetemben, azt mondták, hogy hát ez milyen aranyos kislány, és hogy én is ilyen gyereket szeretnék, ezt így többször is hallottam. Mert hát kitűnő tanuló voltam már egészen az általános iskolától kezdve. Rengeteg versenyeredményem volt, voltunk szlovák szavaló versenyen, sakk versenyen, színjátszottam, minden ilyenek voltak, és hát igen, tényleg mondhatom azt, hogy én pedigrés evangélikus vagyok, ott voltak a hittanversenyek, amit országos hittanverseny, ilyesmit, minden, és hát aztán tovább mentem egy evangélikus középiskolába, gimnáziumba, Aszódra, ott végeztem. Már akkor is megfogalmazódott bennem, hogy hát én akkor lelkész leszek, mert hogy ez olyan szép, tudok segíteni az embereknek, hogy mennyire jó lesz az, már belenőttem ebben, nagyon passzol hozzám. És voltak kisebb szabályszegések, majd bulizás, ilyesmi, de azt gondoltam, hogy ó, hát nem baj, mások mennyire sokkal rosszabb életet élnek, meg csúnyább életet élnek. És hát azt szokta Péter pásztor mondani, hogy ez ilyen, vannak olyanok, akik ilyen nagyon vallásos fiatalok, akik így behúzzák a kéziféket, és lassabban mennek a kárhozat felé. Tehát tényleg ez volt, hogy nem így gyorsan, nem tudok feljel a közben, hanem csak így szépen lassan. Úgyhogy ilyen nagyon vallásos, rendes életet éltem. Egy nagyobb bukás volt, erről majd később beszélek. De közben viszont a kívül volt egy ilyen nagyon-nagyon szép élet, belülről pedig tele voltam félelemmel. Végre nagyon féltem a sötétben, akkor féltem attól, hogy mi lesz velem a kárhozatban. Hogy azért még én megteszek mindent tőlem telhetőt, amit csak tudok, hogy ne kerüljek oda, de mi lesz, hogyha mégis? Ezt nagyon kevésszer fogalmaztam meg magamnak, hogy hát én félek ettől, hogy mit fog majd Isten mondani. Szóval ott volt a parázna gondolatok, ott volt az, hogy mindenkinek ha tudjak megfelelni, mindenkivel kedves vagyok, akkor mindenkinek megpróbáltam a szája íze szerint beszélni. Úgyhogy teljesen ez volt. Aztán elmentem egyetemre, végül hála Istennek megőrzött attól, hogy én így ilyen lélekkel elmenjek a teológiára. Úgyhogy végül pszichológia szakot kezdtem meg, és a Luther otthonban kerültem, ott csak hogy azért az evangélikus gyökerekhez maradjak, úgyhogy akkor ott lettem kollégista. És később, ja, voltunk közben gyerektáborban, Amerikában, ott is egy evangélikus táborban, mert ez megint hozzáadott ahhoz, hogy jaj, hát én milyen jól végzem a szolgálatomat az egyházban. Közben kaptam meg az elhívásomat a teológiára, ez még 2013 nyarán volt, és az tudom, hogy Istentől volt, de Istennek még nagyon-nagyon sok mindent kellett elrendezni az életemben. 2013 őszén volt az, hogy Péter pásztor meghirdette a Bibliakört legelőször. És volt egy lány, aki a kollégiumban, aki járt gyülekezetbe, ő küldte tovább az e-mailt, hívogató e-mailt, hogy menjünk, és azért volt bennem egy ilyen lelki éjség, mert hiába olvastam én a Bibliát, már 11 éves korom óta rendszeresen, azért jó lett volna egy közösség, akkor úgy gondoltam, hogy megyek is. Itt volt az, hogy ez igen végre tisztán szól, és elkezdett dolgozni az életemben. Hát én észre sem vettem, azt gondoltam, hogy jaj, hát nekem nagyon-nagyon jó életem van, szép minden, de hogy közben azért éreztem ezt a változást, nem volt tudatos, de még mindig volt önigazságom, és hát nagyon megtévesztettem másokat is. Azt gondolták, hogy mindig, jaj, ez egy megtért lány, jaj, de jó minden, holott még egyáltalán nem. És 2014 tavaszán történt az, hogy kibillentem az egy nagyon kis kényelmes helyzetemből, mert hogy akkor találkoznom kellett egy szerelmemmel. Igazából ezt, és ez az, ami azért nagy bukás volt az életemben, mert hogy én még a gimnázium alatt beleszerettem egy nálam majdnem 20 évvel idősebb férfiba. És én azt gondoltam, hogy én majd vele leszek. Ráadásul ez az ember házas is volt, és én azt gondoltam, hogy neki rossz a házassága, és én majd megmentem őt, és majd jól élünk együtt, és azt gondoltam, hogy ez Isten szerint való. Hát tényleg hihetetlen, hogy most visszagondolok, hogy szörnyű volt ez az egész. Hát el akartam venni a családjától konkrétan, és azt gondoltam, hogy hát ez így teljesen rendben van, ez így Isten szerint való, jó lesz ez nekem, és még közben is ott volt a fejemben a gondolat, hogy én elmegyek, és lelkész leszek így. De hát így nem lehet, és hála az Úrnak, hogy megőrzött attól, hogy testi kapcsolat is legyen ebből a dologból, de hát így is nagyon szörnyű volt. Aztán vége lett, tehát elmentem egyetemre, akkor már nem találkoztunk annyit, de nem mondtam le erről az egészről, és ott volt, még mindig megkötözött, ott volt bennem. És amikor újra kellett vele találkoznom, akkor mondtam Péternek, hogy hát én most így félek, és hogy imádkozzon értem, mert most találkozni fogok vele, és nem tudom, hogyan fogom ezt a helyzetet kezelni. És akkor nézd egy olyan SMS-t Péter, hogy hála az Úrnak, hogy végre látszani kezdenek a bilincsei. Én meg így megértettem, hogy micsoda most, ez mi? És aztán rá kellett jönnöm, hogy tényleg, hát ez engem megkötöz. Amíg még ez a félelem van bennem, én nem raktam le ezt az egész kérdést. Úgyhogy aztán volt egy ilyen életgyónásom, elmondtam Péternek, hogy mi történt, hogy hogyan volt ez a kapcsolat. És aztán utána mondta azt, hogy Jézus most azt kérdezi tőled, hogy mit akarsz, mit tegyek veled. Hát jó bibliaolvasó emberként rögtön rávágtam volna, hogy Uram, hogy lássak. De hogy mondta, hogy ne válaszolj, ezt Jézusnak válaszolod meg ezt a kérdést. Elgondolkodtam rajta, hogy most micsoda, hát jó. Kimentem a Dunapartra, ott leültem, és akkor tölt fel az egész, ennek az egész helyzetnek a súlya. Hogy én egy másik embernek az életét próbáltam meg elhordozni magamon, és ez volt az, egy olyan volt, csak azt tudtam kérni, hogy Úr Jézus, kérlek, hogy gyere és vedd el, mert én ebből beleroppanok. Nem bírom elviselni. Úgyhogy először ezt a nagy bűnt láttatta meg velem, és elvette ezt. Tehát egy akkora felszabadultságot éreztem, de még mindig ott volt, hogy következő pár napban szembesülnöm kellett, hogy az egész életem úgy, ahogy való. Nem csak ez, amit le kell raknom, hanem minden is. Hiába voltak a versenyeredmények, hiába volt az, hogy rendes életet éltem, hogy imádkoztam, hogy Bibliát olvastam. Minden, az egész életem egy szemét. Amiről Péter beszélt most az előbb, hogy a bűn az egy állapot. Elkövettem én bűnöket, itt volt ez a legnagyobb bűn, de az állapotom az, ami rossz. És hát a pár nap vívódás után jött pünkösd ünnepet, amikor ott igazán szólt az ige, és végig sírtam az egészet, amikor mentünk ki kezdet fogni, még akkor is írtam, és Péter pedig kérdezte, közben írtam neki e-mailt, aztán ő is írta, hogy most olyan öröm van a szívében, hát mondom, kösz nekem, nincsen, én nagyon rosszul vagyok. Azt mondta, hogy most én nagyon boldog, és azt gondolom, hogy Isten most egy nagyon nagy dolgot készít. Én mondtam, én szörnyen vagyok, nagyon rosszul. És ahogy mentünk ki, ott az Isten tiszteletről, akkor rám nézett, és na, én nem tudtam megszólalni, mert annyira sírtam, és csak bólogattam. És ami utána jött, az valami hihetetlen volt, hogy végre szabad vagyok. És átértem azt, hogy nekem is szól ez az ige, amiről most itt szólt, hogy úgy szerette Isten Garai Szilvit, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy örök élete legyen. Hát ez valami hihetetlen és csodás. Egészen új lett minden. És addig is imádkoztam, addig is beszéltem az Úrról, de ekkortól lett az, hogy amikor a konfirmációs igém is igazán, amikor végre megértem, hogy miről szól, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek. És így van az, hogy közben jelentkeztem a teológiára, és ahogy mondtam, hogy megkaptam az elhívásomat, és Isten csak megerősítette ezt, hogy igen, én ott akarlak látni, hogy hirdesd az én igémet. És hát a hatását nem tudom, hogy hogyan történt, nem tudom, hogy mi történt pontosan, csak azt tudom, hogy vak voltam teljesen a bűneimre, az életemre, mindenre, és most pedig látok. És hát nem lettem tökéletes egyáltalán, azóta is nagyon-nagyon sok mindent kellett leraknom, megtagadnom, most is az Úr éppen nagyon-nagyon formál, és van, amikor nagyon nehéz, de látom ennek a gyümölcsét, és ez valami csodálatos. Hát könnyebb lett az életem? Hát nagyon, nem? Itt van, hogy kezdődött az összetűzések a családommal, egy vallásos családdal, és nem értik, hogy most miért megyek én föl húsvét hajnalban Pestre, hogy ott legyek az Isten tiszteleten. Hát ott van a lelki családom, és velük akartam ünnepelni, és így néztek rám, hogy ezt most miért csinálom. Aztán ott vannak összetűzések a barátaimmal. Addig nem szóltam nekik, hogyha valami rosszat csináltak, mint hogy az ige szerint is rosszat, vagy nem. Gondoltam, hogy jó, hát nem baj, kompromisszum lesz belőle, vagy valami. És aztán, amikor elkezdtem megmondani, akkor kényelmetlenül érezték magukat persze, úgyhogy kicsit meg is haragudtak rám. Aztán furcsa tekintetek, amikor azt mondom, hogy ó, nem megyek bulizni, vagy azt mondom, hogy a házasság előtti együttélés az bűn, csak így néznek rám, hogy micsoda. Még a teológián is itt van, sajnos, és sok-sok küzdelem. De azt tudom mondani, hogy miért sincs annál csodálatosabb, mint hogy Jézussal legyek, hogy vele éljek, és vele járjam az utamat, és az ő békességéhez hasonló tényleg nincs ezen a világon. Hát így is rengetegszer elbukom, meg van az, hogy megpróbálok így visszatérni a régi életemhez, hogy én majd a saját erőmből elérek valamit, hogy oké, Uram, hogy megmentettél, igaz vagyok, de közben meg én a saját erőmből is tudok bármit csinálni, hát nagyon nem. De érthetetlen módon mindig, akárhányszor elbukom, mindig fölemel, és azt mondja, hogy igen, én akarlak téged is. És azt szeretném, hogyha fejlődnél, hogy még inkább hasonlítanál hozzá. Úgyhogy hát én őt szeretném szolgálni tényleg egész életemben, és dicsőség neki azt, hogy elvégezte az életemben ezt. És hát nagyon remélem, hogy továbbra is fog formálni. És nagyon örülök, hogy most itt lehetek és beszélhetek erről. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy érezzük meg ezt a pünkösdöt, hogy tudjuk azt, hogy igen, Jézus értünk mindannyiunkért szenvedett a kereszten, és hogy mennyire jó vele lenni.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, én is, hogy is lehetek, nagyon sokat jelent nekem, hogy beszélhetek ma itt. Történetem sokban hasonlít Szilvi történetéhez, sokban pedig nem. Evangélikus gyökerei nekem is vannak, nekem annyival érdekesebb a történet, hogy katolikusnak lettem, megkeresztelem a csecsemőkoromban, és végig református egyházi intézményekben tanultam, úgyhogy az ökumenén az számomra egészen valóságos volt, de én választottam az evangélikus egyházat, ha lehet ezt mondani, és az Isten arra vezetett engem, hogy evangélikusként konfirmáltam, és evangélikus volt a családom is. Hogy hogyan kerültem angyalföldre, az is egy érdekes történet. Károly Gáspár Egyetemen tanulok amúgy vallástudomány szakot, ez nem teológia, félreértés, nem csak ez bölcsészkar. És nagyon sokat utazgattam, így igazából, miután elkerültem Gödöllőről, ahol éltem, ahol gimnáziumban is jártam, nekem sokáig nem is volt gyülekezetem. És a bátyám viszont megismerte Pétert, mert bátyám angyalföldön Kálzorizá, és ő vitt el, mondta, hogy Kinga, amikor hazajöttem az egyik Erasmus utamról léptem, utána kerültem angyalföldre, mondta, hogy menjen kell ide érdemes menni, és elkezdtem bátyámmal angyalföldre járni. És hát itt indult el bennem is, itt kezdett el Isten munkát adni bennem, az igé által, itt hallottam először, hogy ez igét, hogy az elkezdett belülről panálni, ez nagyon tipikus, én nagyon agyalus bölcsész vagyok, és én mindenre gondolkodtam, én mindent tudtam, ugye a Bibliát ugyanúgy ismertem, bibliai történeteket, tehát meg volt a vallásos neveltetés, és itt kezdtem el agyalni egészen apró dolgokat, én a mi atyánkról nagyon sokat, mai napig is amúgy sokszor a mi atyánk mondataim. És volt egy olyan korszakom is, amikor azon kezdtem meg gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. És hogy mennyire érdekes, vajon itt most külső gonosztól kérünk védelmet, vagy azt, hogy mi rosszat tegyünk. És nekem tavaly tavasszal, tél végén, tehát majdnem egy kicsit több, mint egy éve ért a felismerés, hogy nincs kérdés, hogy mivel kell kezdenünk, a bennünk lévő gonoszszal kell kezdeni, a bennünk lévő rosszat kell felismerni. És nekem, ahogy Szilvinek pünköst, az nekem nagy péntekhez kötődik a teljes összetörés. Ott szólított meg úgy az ige, hogy elkezdtem látni, hogy mi zajlik az életemre. És mindig mindent kiokoskodtam, tudtam, hogy mit kéne csinálni, azt is tudtam, ahol nem annyira jó, de úgy mindig megmagyaráztam, mindent átgondoltam. De soha nem adtam át az életemet Istennek, nem engedtem, nem fogadtam be teljesen az igét. És ezek az első lépések valóban nekem is nagyon fájdalmasak voltak, amikor ezt felismertem, hogy magunkkal kell kezdeni, de ez teljesen... Én azért nagyon hálás vagyok, furcsa ezt mondani, hogy ilyen szenvedésért vagy lehet az ember hálás, nagyon hálás vagyok, hogy Isten megszólított és elkezdte bennem ezt a munkát. És a pár nap borzalmas gyötrődés volt, de az a húsvéti ünnep az teljesen megváltoztatta az életemet, és mindent átformált, és azt kellett megtapasztalnom, azt kellett felismernem, hogy a Jézussal való találkozás az lehet lesz, onnantól kezdve nincs magyarázkodás, hogy Péter is mondta az igen hirdetésben, vagy abban már a bizonyság tételében, hogy okoskodunk, vagy elfogadjuk. Ott látszalomra is világosan nincs több okoskodás, és hát természetesen ez mindent megváltoztatott az én környezetemben is egyből. Azok után, hogy nekem felismertem, hogy meg kell lépnem, hogy nem válogathatok a Bibliában, hogy mit fogadok el, és mit nem, mi az, amivel egyetértek, mi az, amit nem, teljes átadásra van szükség. Nyilván ennek olyan életformáló hatása van, hogy onnantól kezdve én is összetűzésbe kerültem a környezetemmel, a családdal is, tehát hogy ott is olyan változás állt, amit nem értettek a körülöttem lévők. És én, nekem viszont pár hónap alatt világosodott, hogy innen nincs visszaút. Itt olyan határhelyzethez érkeztem az életemben, hogy muszáj teljesen megtisztítanom magamat, és Isten beengednem, mert hogy megtisztítjuk magunkat, és annak a helyre nem költözik be Isten, az nagyon veszélyes. És onnantól kezdve, hogy Isten megadta nekem azt a lehetőséget, hogy lássak, nekem ugyanez az a végre látok érzésem volt, és segített szembenézni a bűneimmel, onnantól kezdve segített meggyógyítani a külső sérüléseimet is elvált szülők gyermekeken nőttem fel bolgai családban, és viszonylag sok sérüléssel járt ez a gyerekkori történet, és nagyon tényleg tapasztaltam meg az elmúlt évben, hogy Isten milyen gyógyulást tud adni annak, aki már az ő gyermeke. És ez volt az, ami elválasztott tőle. És hogy nem lehet felcserélni a sorrendet. Először nekem kellett igent mondani a kegyelembe, és ez nagyon nem volt nekem könnyű lépés. De onnantól kezdve igazából most már csak azért tudjuk elhangni, mert annyira hálás vagyok, és annyira mély munkát végzett bennem Isten, és olyan gyógyulásokat, és tisztázásokat, és életváltozásokat tapasztalhatom meg azzal, hogy engem megszólított, és továbbra sem tökéletes minden, és vannak gondok a környezetemben, de tavaly óta egyfolytában azt tapasztalom, hogy aki Isten gyermekévé lett, nincs olyan, amivel nem tudna szembenézni, és nincs olyan sebb, amit akár több tíz éve hordoz, de ne tudna begyógyulni. És a másik, ami nagyon ellentmondásos, vagy iszonyatos békességem lett, ahogy Szilvi sokszor félt. Én nagyon érzelmes vagyok, és nagyon mély érzelmeim vannak, és nem volt nyugalmam. És nekem Isten elképesztő mennyiségű békét adott. És nem úgy adott békét, ahogy a világ megy, mert úgy nincsen békességem azóta sem. De annak ellenére, hogy egyfolytában határhelyzetekhez állít, és konfrontálnom kell a világgal, hogy addig nem kellett, mert a világhoz tartoztam. Ennek ellenére mindig ott van az a biztos tudat, hogy most már Isten velem van, és napról napra vezet. Én ezt nagyon valóságosan tapasztalom meg az egyetemen fiatalok körében, akik ugyanúgy élnek, mint ahogy én éltem, és sokan vannak vallásos neveltetésűek, egy református egyetem, sokan, hát van nyilván világiek is, de nagyon sok keresztény fiatal is van, és ott lehetett igazán érezni ezt a változást, hogy mi az, ami végbe ment, mert a közeli barátaim nem tudtak velem többet szót érteni, vagy nem értettek meg sokszor engem. És a másik része ennek a dolognak, hogy ugyanakkor érdekes módon én nem tapasztaltam meg egy pillanatig, hogy engem barátaim elhagynának. Még jobban kezdtek el ragaszkodni, és ezt én nem értettem, hogy hát nem értünk egyet. Tehát neked nem tetszik, amit én mondok, mert én már nem tudok más mondani. Ennek ellenére jönnek, és sokszor vagyok még türelmetlen, meg egyből akarom, mert szeretném, hogy ők is meg tudják lépni azt, amit nekem meg kellett, és türelmetlen, még nagyon sokkal lesz szükségem, de ezt annyira csodás látni, hogy én annyiszor alkalmatlan vagyok, és tényleg türelmetlen, és ők meg ennek ellenére valamit mégis éreznek abból, hogy mi történt, és hogy Isten rajtam keresztül is tudunk átadni, és ezért annyira hálás vagyok, mert én pontosan tudom, hogy mennyire alkalmatlan vagyok én magam erre. Ez rengeteg áldást van az magával azóta, ez az idei évben, ez teljesen különböző volt az előző 24 évtől. A másik nagy feladatom az volt, hogy tudományos körökben kell nekünk sokszor előadni. És én tagja vagyok különböző szakkollégiumoknak, meg mindenféle tudományos köröknek, én nagyon szeretem, amit tanulok, mert szeretek ókori nyelvekből fordítani, például nekem a latin az egy nagy szerelemet. Meg előadásokat kell ugye tartanunk, és pont nemrég volt egy alkalom, választott témát lehetett vinni. Én nem tudom, hogyha hallott már valaki, Pördinek a könyvéről tartottam, ki a keresztteológus, az a címe, és utána Heidelbergi diskutációját tárgyaló kis könyveskéről tartottam egy előadást, amiben ugye Luther azt fejtegeti, hogy mit jelent igazából kereszténynek lenni, mi az, hogyha valakinek az élete közepén a kereszt áll, és mindent annak nevel alá. És kicsit meg is ijedtem az előadásod, mert ahogy készültem, éreztem, hogy ezt nagyon nehéz lesz világi közegben előadni, és annyira sokszor ez jellemzi az egész tudományos környezetemet, hogy sokszor annyira félek, mert nagyon szeretném ezt mondani, de mégis még mindig bátortalan vagyok, és annyira jól mi volt, mert végül elmentem, megtartottam az előadást, és Isten annyira ott volt velem, és annyira megerősített, és egészen hihetetlen dolgok történtek, tehát professzorok nyíltak meg, tettek igazából bűnvallást, és tették fel a kérdéseiket, és ott hogy lehet Istenhez kerülni. Nekem ez egyfajta mutatja most az egyetem életemben, hogy Isten küld, és akinek tud az ő gyereke ezt feladatot fogadni. És ez a másik része, az ima meghallgatás, egy szintén nagyon erős tapasztalatom, hogy akárhányszor Istenhez fordulok, meghallgat. És én kérem a lehetőségeket tőle, hogy tudjak neki szolgálni, vagy használjam engem eszközként a környezetemben. És olyan valóságosan élem meg nap, mint nap, hogy a barátaim körében ugyanúgy, ahogy a professzorok körében, ahogy tudományos közegben is használni tud Isten. És eddig nem is nagyon volt úgy látásom arra, hogy velem mi lesz az életem, szabadbölcsőt elvégeztem. Persze, hogy nem volt jövőképpen, de most már úgy annyira alakul, és nem tudtam soha, hogy mit csináljak, de azt tapasztalom, hogy napról napra Isten megadja a lehetőséget, mert amit elkérek tőle, azt megadja nekem onnantól kezdve, hogy én ebbe tudtam fogadni életembe. És ami küzdelmet jelent tovább is, hogy még inkább, vagy napról napra a keresztény életben, hogy Jézus olyan sarokkő lehet, akit nem lehet megkerülni, és ezt nagyon tapasztalom, hogy eddig elfogadtam olyan jó emberes véleményeket, hogy hát igen, ez is jó, meg végül is etikus, a világ szerinti etikával mérve, és ez persze radikális változást van magával az, hogyha valaki csak az igét fogadja, és azt tekinti bűnnek, ami Isten szerint bűn, és nem az emberek szerint bűn. De én azt teszem észre, hogy rengeteg segítséget lehet nyújtani azzal, hogyha azt mutatjuk meg az embereknek, hogy Isten mit szeretne tőlük, ő mit szeretne, hogy azt szeretne, hogy mindenki hozzát érjen, és sokszor látják, hogy nekem is teszik fel a kérdést, hogy ez a kereszténység milyen pessimista vallás, csak a tilos, meg a nem szabad, és hogy azt tudja szerintem egy keresztény fiatal megmutatni, akár egyetemista, akár bármilyen közegben, hogy mi az igazi szabadság. Az igazi szabadság, hogy szabad vagyok arra, hogy megtartsam Istennek a törvényét, és hogy azt szerint éljek, és hogy ez minden más nehézségtől megszabadít engem. És ami nekem még az egyik legfontosabb üzenet, és azt hiszem, hogy egyre inkább ez az, ami hangsúlyossá vált közben a hitéletembe, és amit én szeretnék majd minél többeknek átadni ezzel a folyamán, még nem egészen tudom, hogy ilyen keretek között, de tudom, hogy meg fogom kapni a lehetőséget, az, hogy ennél jobb nem történhet egy emberre. Ki az, akinek ez nem kell? Ki az, akinek nem kell egy olyan atya, akihez bármikor fordulhat? És nekem ez volt ami teljesen a szívemi hatolt, és ami megragadott, hogy van apukám, van a mennyi atyám, akihez bármikor lehetnek, és mindenre. És van olyan atyám, aki soha nem megy sebben. Soha nem megy sebben, és soha nem fog bántani. És az, hogy Isten beletett bizalmunkat, soha nem kell félteni, nem kell attól félni, hogy egyszer majd nem hallgatni, hogy akármikor a nap 24 órájában, és amíg élek ezen a földön, én fordulhatok hozzá, mert nekem van mennyei atyám. És nagyon azt kívánom mindenünknek, hogy érezzük át ezt a szeretetet, hogy mindegy, hogy mit tettünk, nincs olyan bűn, amint nem mehetnénk Istenhez. Meg fog hallgatni bennünket, és meg fog vigasztalni. És nincs olyan mélység, amiből ne tudna megszabadítani. És teljes gyógyulást hoz, nem részleges, nem jobbá tesz, nem gyógyszert ad, hanem megszünteti az okokat, a betegség kiváltó okait. És egyszerűen nem érdemes mást adni. Én csak ezt tudom mondani, teljes gyógyulással, és utána ez ad olyan örömet és hálát, amivel aztán tudunk kimenni a világba, és köszönöm, hogy itt is lehettem, és elmondhatom.
Nagyon jó volt hallgatni ezeket a bizonságtételeket, és nagyon nagy hála van a szívemben, és arra gondolok, hogy vannak emberek, akik az én szavamra megváltoznak, de hogy is, mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Az én szavamra nem változik meg senki, de hogy Isten szólhat az emberek által, szólhat a másik emberhez, és így vigasztalhat. Egyetlen ember élete volt, aki megváltozott az én szavamra, amikor azt mondtam, hogy való Melindát igazán szeretem, hűséges házastársa leszek, koltáig el nem vagyok. Az ő élete ettől megváltozott, de más embernek az én szavaimtól nem változik meg az élete, de igévé válik a szó, akkor megváltozhat. Az, ami megragadott engem még, És talán erről érdemes szólni, hogy ugye mi a folytatás, hogy mi lesz utána, az ember hitlejük. És arról mind a ketten bizonyságot tettek, hogy utána egy zavar támad a környezetben. És ez egy nagyon fontos kérdés, és én magam is ezzel szembesültem a szüleimmel és a barátaimmal való kapcsolatban, én elveszítettem az összes barátomat, mert nem tudták ezt elfogadni, és akkor én nem értettem, hát ez olyan jó, hát nem értik, hogy miért, és akkor egy ilyen ellenevangelizáció jött, hogy elrontod az életedet, akkor lesz, az feladod a szabadságodat, mikor én akkor lettem igazán szabad, és akkor elmentem lelki atyámhoz, talán Pintér Karcsi bácsit valaki ismeri itt is, és mondtam neki, hogy most akkor Karcsi bácsi, most mi lesz itt? Hát nem örülnek ennek az emberek? És akkor azt mondta Karcsi bácsi azt az igét, hogy egyetlen bűnös megtérésén öröm van a mennyben. A mennyben, a Földön nincs öröm. Ugye a világban nincs öröm, mert elveszítettek valakit. Ugye a világ elveszített, a gonosz elveszített, és Isten az, aki nyert, és a menny nyert, és a menny az, aki a mennyei kar, amelyik zeng, és hát a világ azt pedig nem örül ennek, és próbálna visszatéríteni minket. És valóban ez így van, de nekünk az a dolgunk, hogy szolgáljunk a világban, tehát nem vesz ki bennünket a világban, és ez is nagyon fontos, hogy itt ez nem azt jelenti, hogy akkor elvonulok, ott hagyom ezeket az embereket, akkor nem érdekelnek, hanem megyek és próbálom nekik elmondani szeretettel mindazt, ami velem történt, és ha látják, hogy mi történt velem, akkor annak lesz hatása. Annyit szeretnék még elmondani és arról szólni, hogy aztán hogy jött az én elhívásom, mert azért egy elég furcsa egy beszédhívás. Fiúnál, aki ott van, 21-22 évesen, és keresi azt, hogy akkor mit tegyen, hát már rockstar nem leszek, gondoltam, akkor viszont valamilyen szolgálatot kéne vállalnom. És minden megfogalmazott bennem, kivéve a lelkészi szolgálat, mivel hát nem tudtam, engem szóban nem feleltettek az iskolában, írásban kellett felelnem, mert hogy úgyse tudom az osztályról elmondani, még amit tudok, az sem, úgyhogy hát én hogy állnék ki ennek elé. És egyre erősebben megfogalmazódott bennem, mégis volt bennem egy ilyen hívás, hogy nekem lelkészként kell szolgálnom. És hát ugye elég furcsa volt, nem mertem senkinek elmondani, hát nem nevettetem ki magam ezzel. És végén már olyan fokú volt ez, álmatlan éjszakákkal, és nem hogy hát Pintér Karcsi bácsinak elmondtam. Hogy hát ne nevessen ki, de hát ott eldadogtam neki, hát tudtam, hogy mi a helyzet, hogy engem föl se lehetett kérni még egy nyilvános imádságra sem, vagy egy bizonságtételre az IFI-ben vagy bárhol, mert nem tudtam volna elmondani. Na most ezek után nehéz arra gondolni, hogy akkor lelkészként szolgáljon valaki. Elmondtam neki, és akkor ő azt válaszolta erre, hogy Péter, ez akkora képtelenség, hogy nagy valószínűséggel Istentől van. Mert azt mondta, ez nem egy emberi törekvés. Emberként az ember nem akarja magát kinevettetni, ez akkora képtelenség, hogy itt van, itt ő meggyőződése, hogy Isten lehet benne, és nekem ebbe az irányba kell mennem. És akkor azt nem felejtem el soha, amikor édesapámnak elmondtam, újságot olvasott, letettő, lenézett, és azt mondta, de őt ott beszélni kell, ha nem téved. Maga egy civilis módján, és hát valóban így van. És akkor én elmentem a teológiára, a felvételire. Nekem azt mondták akkor, hogy előző évben annyi lányt vettek fel a teológiára, hogy ha valaki egy öltönyben elsétál a teológia mellett, ott a rózsabonyi között, akkor berántják és feljegyzik. Na most, vagy valószínűséggel másoknak is elmondták ezt, mert amikor beléptem, csak fiúk voltak, akármerre néztem, öltöny és nyakkendőt láttam, és egyetlen lányt vettem észre, akit később aztán el is vettem feleségül a biztonságkedvére. És így adta Isten, de valóban ő volt, hogy egyetlen lány kiütett az egész felvételizők között, és bementem, és ugye ott volt ilyen alkalmasság, és ugye ez másnak nem egy nagy gond, hogy van ilyen beszél és ének készség. Most az beszél, az számomra bekarikáztam 50-szer, hogy mi lesz, uram? Segíts, és ha ezt akarod, akkor segíts, és hát egy ilyen nagyon lassan mindent kétszer meggondolva, így válaszoltam mindent. Ott néztek, mondották, ez egy ilyen lassú. Nem baj, mondták, nem baj, amit mond, az nem rossz, de ez egy ilyen lassú. Nem. Úgyhogy így átvertem, mondhatod így a felvételi bizottságot, és Isten csodája, mert én is értettem. Az volt a jó azért, azt mondjam, ez viszont tényleg az Úristennek egy akkora kegyelme, hogy az érettségi eredményem, az hát tudjuk, hogy milyen lett, nagy, hát a rockstársághoz volt körülbelül elég, és hát igen, mondták, hogy ezzel én tovább tanulni, ne is gondoljak. Erre nem is gondoltam akkor, de ez 6 évvel később volt, az érettségi után, és elévült. Akkor olyan volt, hogy elévül, most újra kell valami érettségizni, vagy ilyen hittan érettségi, elévült az érettségi, Istennek hála, úgyhogy nem számítottak be egyetlen pontot sem, megkétszerezték azokat a pontszámokat, amiket ott az ember elért, és akkor így sikerült bejutnom, de az indexbe beírták az érettségi eredményt, úgyhogy minden tanár azzal kezdte. Nyitottam, pillanatban üdik meg, hogy azért mit keres ez itt? Ilyen, tehát kettessel kezdődött a messző. És a második szám sem volt, nagyon, nagyon, tehát az sem a hármas felé nem volt. Ez mit a... És mondom, hogy muszáj ezt beírni, és akkor hát azt a kötelező, hát azt behozni, és akkor beírni. Úgyhogy onnantól kezdve ez úgy ott maradt benne 5 évig, amíg az index ott volt, hogy azért ott tegyél, de hogy azért ki, honnan jöttél te. És akkor ez önmagában most ez lehetne egy ilyen humoros történet, hogy megtörtént, felvettek, elkezdtem. És nagyon korán bekerültem, reggeli áhítatok voltak, és akkor úgy szervezték azokat, hogy ilyen áhítat csoportok voltak, és akkor elsősöket, másodikosok, harmadik, negyedik, ötödéveseket összetettek, volt egy vezetője ennek, egy ötödéves általában, negyed-ötödéves, és akkor együtt készültünk. És mindig megvolt, kinek mi a feladata. Imádkozó volt az igehirdető, mindenki más csinált az áhítaton. És akkor rám került a sor, bekerültem egy ilyen csoportba, és azt mondták, hogy legyen igehirdető. És akkor hát nem örültem. Ennek elsősként, tehát ez egy óriási dolog, de majd akkor én a bizonyságot teszek és elmondom. Hadd mondjam ezt csak érdekességképpen, ezt nem szoktam hozzátenni, hogy ennek a áhítat csoportnak a vezetője akkor Zsarnai Krisztián volt, úgyhogy ő volt az ötödéves vagy negyedéves akkor, amikor ez volt, úgyhogy ő velük voltam, és mondták, hogy hát akkor én fogok így hirdetni, az egyik nap azon a héten. És akkor felkészültem, nagyon az volt az alapige, hogy a sokaság árnyalkodott Jézus tanítását, nem úgy tanította őket beszélni, nem úgy tanította őket. Az írás tudod, ha rendőrnek hatalma van, na akkor most erről tudom bizonyságot tenni. És hát fölmentem a szószékre, a zuglói templomban, ott volt mindenki, a tanárok, a tanárikar, és visszajött minden, ami a gyerekkoromból volt, nem tudtam megszólalni. Nagyon, egy ilyen másfél-két percig küzdöttem a szavakkal, valamit mondtam, valami, az egész olyan kínos volt, nem sikerült, végig darodtam az egészet, majd ugye a felénél ugye elkerekítettem, hogy akkor itt ez ennyi volt, és akkor eljöttem a szószékről, és haza is mentem rögtön. Tehát ott jött az imádkozott, tehát nem volt ebből gond. Végül is, hogy furcsálották, de folytatódott az istentisztelet, én pedig hazamentem. Itt akkor ez bebizonyosodott, hogy alkalmatlan vagyok, és hát akkor erre volt ez jó. És hazamentem, ott kipanaszkodtam magam az úrnak, hogy akkor most miért volt erre szükség, miért mindenki előtt. Most mindenki látja, hogy alkalmatlan vagyok, és ezért kell, biztos a bűneim miatt volt, és akkor megérdemeltem, és ezért, de ez a szégyen, ez miért ért engem? És akkor másnap reggel, mikor már elhatároztam, hogy akkor valószínűleg ennek ennyi volt, és akkor be kell menni majd leszámolni, és kilépni, akkor az alapige az volt, hogy az útmutató igéje, hogy arra esett a szemem, hogy azt mondta az Úr Mózesnek, kiadott száját az embernek, kitesz némává vagy beszélővé, te csak menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És hát ugye a beszéd hibájára hivatkozó Mózesnek mondja ezt a dolgot. És akkor hirtelen ez világos át, hogy hát akkor ez így van, köszönöm. És bementem és elindultam, hogy furcsálották a dolgot, és sokáig még, na ez nem múlt el persze egyik napon a másikra, de azzal a hittel, hogy Isten azt mondta, hogy ő lesz az én számmal. És hogy mikor történt az, hogy igazi nagy fordulat, nem tudok mondani egy ilyet, az Istennek a csodája azok nem érhető tetten. De mikor történik? Megtörténik. A leprásokat elküldi Jézus, hogy menjenek el, és közben meggyógyulna. Mikor, hogyan? A feltámadásra nem volt ott senki. Hát egy üres a sík. Pontosan hogyan történik az Isten csodája, az az Isten titka. Hogy hogyan születik újjá valaki, hogy kit hogyan fog meg az ige, ezt nem lehet tetten érni. És sokan kérdezték, hogy esetleg valami módszer van ebben, hogy mikor történt ez. Nagyon lassan történt. Az elején még nem volt, de menni kell. Próbálja, ezzel nevelt engem, és én is türelmetlen vagyok, ezzel nevelt engem, hogy menjek, és én csak tegyem, csak hirdessem az igét, és szuplikációkkor nem összetörettek, és nem sikerült. Akkor esti áhítat, a következő, hogy esti áhítat, az még ha lehet rosszabbul sikerült. De ezzel a hittel próbáltam, ott fölmostak a páron, beindítottak, aztán csináltak egy teát, mondta, nem baj, nem volt olyan rossz. De az volt, mi lesz így, és mégis menni kellett, és tényleg az engedelmességet formálta ezzel, és azóta sem szűn meg teljesen, azért hadd mondjam, hogy néha-néha előjön, lehet érezni. Sokan azt mondják, biztos izgul, azért van ez, hogy nem tudják, hogy hát ez nem alapvető hibám ez nekem, tehát ez nem az, nem az izgalomtól van. És azóta hát próbálok úgy igét hirdetni, hogy azt mondjam csak, amit ő általa mondok, amire ő tanít meg, és próbálok arra gondolni, hogy azok az emberek fontosak, akik még nem hallottak erről. És fontos az is, és hadd mondjam, egy csendes napon ez is fontos világossá tennünk, hogy a Szentlélek arra is indít bennünket, hogy menjünk és szóljuk az evangéliumot másoknak. Az egyetlen közösség az egyház közössége, amely nem azokért van, akik a tagjai, hanem akik még nem tagjai. Minden más közösség, a sakszakkörben, az összes többi azokért van, akik tagjai. Hát azért van egy szakkör, egy közösség, vagy bármi. Az egyház azokért van, akik nem tagjai, azoknak kell elmondanunk mindezt, azoknak kell bizonyságot, az életünkkel is akár. És ez az, ami bennünket talán erre indíthat, és az, hogy voltak emberek a számunkra is, akik így indítottak bennünket, erre gondolok még, hadd zárjam ezzel, amikor így látja az ember, hogy hitből hitbe megy mindezt. Hogy van ember, aki azt mondja, Spurgeon mondta így, hogy akinek nincs mennyországa nélküle. Van ilyen. Aki azt mondja, hogy én nekem kell ez az ember, én vele akarok a mennybe jutni. És amíg nem nyugszom, amíg őt is nem viszem magammal. Ha nekem üdvösségem van, én minél többeket szeretnék magammal vinni. És hát ez az, ami aztán nekem az élet célomat megadta. És azért próbálok így sokszor dadogva, de szolgálni. És még azt szokták megkérdezni, hogy mi van akkor, mert ez benne van, ha visszatérne ez a dadogásom. Mert elveheti az Úr, visszaveheti az Úr. Azt gondolom, már akkor sem ezen múlik az életem. Tehát azt mondom, az én életem már megváltozott annyira, hogy ez akkor visszavette, akkor ezt is el kell valamilyen módon fogadni, de már az életem az nem lesz ugyanolyan. És hadd mondjam, van Ábri Lajosnak egy verse, a Bartimeus című verse, ami ugye a vak Bartimeusról szól, már itt sokat emlegettük, és arról szól a vers, hogy elmondja az édesanyjának, hogy mi történt vele. És elmondja, hogy mit jelent látni, aki soha nem látott színeket, aki soha nem látta a tájat, nem lát az asszonyokat, az hirtelen lát, és látja, hogy mi, és azt mondja, szinte a szemébe simogatja a tájat, és a vége az utolsó versnek az, hogy ha visszahullanék ugye a sötétségbe, ha visszavennék. És nem látom többet, nem az enyém, a táj, az asszonyok, semmi. Azt mondja, akkor is láttam őt anyám, láttam őt, és ez az igazán fontos. Tehát akkor sem lesz az életem ugyanolyan, mert láttam őt. És ő tanított meg beszélni, és az a mi imádságunk, és ami ezzel a bizonyságtételekkel is, ezzel szeretnénk volna megerősíteni, hogy ha látjuk őt, akkor bármilyen helyzetből ki tud bennünket hozni. Egy ének van.
Zeng, hallelujád az Úr!
Zeng, hallelujád az Úr!
Zeng,
hanem telik. És közben Isten szent lelke dolgozik rajtunk. És döntési helyzetbe hoz. És most segítsen egy ének is a folytatásban. Ha valaki már elülte magát, akkor fennállva is lehet énekelni, de nem muszáj. Ez pedig az az ének legyen, ami az egyes számú. Az egyes számú az éneklapunkon. Amit szívünk esbe kér, földi kincsnél többbe kér. Folytatja ez az ének azt, amit hallhattunk, és ugyanakkor szembesít minket azzal, hogy mit kell kérnünk nekünk magunknak is, és de jó lenne, ha igazán azt kérnénk azoktól.